Mennyei édesatyánk, ha belegondolunk, hogy ki vagy te, és kik vagyunk mi, nem győzünk csodálkozni azon, valóban, amit most énekeltünk, hogy lehet, hogy miért nem mondtad ki, már réges rég, hogy elég. Köszönjük neked türelmedet, hosszú tűrésedet, drága szabadításodat, amit sokunk életében már elkezdtél megmutatni, és köszönjük, hogy a türelem azt is jelenti, hogy ezeken az estéken újból felkínálod nekünk az Úr Jézust, a megváltást, és ha valaki még bizonytalan lenne abban, hogy merre tovább, van-e még értelme ennek az életnek, akkor fel tudod ragyogtatni előtte, hogy ki vagy te, mit tettél értünk, és milyen drága lehetőség az, hogy az Úr Jézus által a legnagyobb bűnös is visszatalálhat hozzád. Köszönjük neked ezeket az estéket, áld meg kegyelmesen a te igédet. Köszönjük, hogy a Biblia üzenete örök, ugyanaz, nem szorul emberi korrekcióra, se emberi kiigazításra. Ma is érvényes, és ma is képes arra, hogy embereket oda segítsen az örök élet bizonyosságára. Köszönjük neked, hogy együtt lehetünk, köszönjük ezt a helyet, amelyet megadtál hozzá. Köszönjük testvérünket, akit elhoztál messziről. Dicsőítsd meg szent nevedet, hogy valóban az hangozzék el, amit te akarsz. Az Úr Jézusért kérünk. Amen. Akkor megkérem testvérünket, hogy mondjad el, amit Isten a szívedre helyezett.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Most estéről estére négy alkalommal Jónás könyve lesz előttünk, és minden este egy-egy fejezettel megyünk tovább ebbe a könyvbe. És aki nem ismeri talán mélyebben ennek a könyvnek az üzenetét, az rácsodálkozhat, hogy milyen komoly mélységei, üzenetei vannak ennek a prófétai könyvnek, annak ellenére, hogy ez már a Krisztus előtti 8. században született meg. Tehát most olvasom Jónás próféta könyvének első fejezetét. Így szólt az Úr igéje Jónáshoz, Amitaj fiához: indulj, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és prédikálj ott, mert feljutott hozzám gonoszságának híre. El is indult Jónás, de azért, hogy Tarziszba meneküljön az Úr elől. Elment Jáfóba, talált ott egy hajót, amely Tarziszba készült. Kifizette az úti költséget, és a hajóra szállt, hogy a rajta levőkkel Tarziszba menjen az Úr elől. Az Úr azonban nagy szelet bocsátott a tengerre, nagy vihar támadt a tengeren, és már azt hitték, hogy hajótörést szenvednek. Félelem fogta el a hajósokat, mindegyik a maga istenéhez kiáltott, és a hajóban lévő holmikat a tengerbe dobták, hogy így könnyebbé tegyék azt. Jónás pedig lement a hajó mélyébe, és ott feküdt, mély álomba merülve. De odament hozzá a hajós kapitány, és így szólt hozzá: mi van veled, hogy ilyen mélyen alszol? Kelj föl, kiálts Istenethez. Talán gondol ránk az Isten, és nem veszünk el. Az emberek meg azt mondták egymásnak, gyertek, vessünk sorsot, és tudjuk meg, ki miatt ért bennünket ez a veszedelem. Sorsot vetettek, és a sors Jónásra esett. Akkor így beszéltek hozzá, mondd el nekünk, miért van rajtunk ez a veszedelem. Mi a foglalkozásod, és honnan jössz? Hol a hazád, és melyik népből való vagy? Ő így felelt nekik, Héber vagyok, az Urat, a menny Istenét félem, aki a tengert és a száraz földet alkotta. Az embereket nagy félelem fogta el, amikor megtudták, hogy az Úr elől menekül, mert Jónás elmondta nekik. És ezt mondták neki, hogyan tehettél ilyet? Majd ezt kérdezték tőle, mit tegyünk veled, hogy lecsendesedjék körülöttünk a tenger? Mert a tenger egyre viharosabb lett. Ő pedig így válaszolt nekik, fogjatok meg és dobjatok a tengerbe, akkor lecsendesedik körülöttetek a tenger. Mert tudom, hogy én miattam támadt ez a nagy vihar rátok. Az emberek azonban igyekeztek visszaevezni a szárazföldre, de nem tudtak, mert a tenger egyre viharosabb lett körülöttük. Ekkor így kiáltottak az Úrhoz. Jaj, Uram, ne veszünk el emiatt az ember miatt, ne terheljen bennünket ártatlan vér, mert Te, Uram, azt teszed, amit akarsz. Azzal fogták Jónást, beledobták a tengerbe. A tenger háborgása pedig megszűnt. Ezért az emberek nagy félelemmel félték az Urat, áldozatot mutattak be, és fogadalmakat tettek az Úrnak. Köszönjük, Uram, hogy Te olyan csodálatos Isten vagy, itt is halljuk, hogy a Te igéd szól hozzánk. Add meg, Uram, hogy minket is megszólítson a Te igéd, és add meg azt a lelkületet, hogy ne meneküljünk előled, hanem meghallva Te megszólító szavadat, meg tudjunk térni, hozzá tudjunk fordulni, engedelmeskedni tudjunk, és meg tudjuk tenni azokat a drága szolgálatokat, amelyekre elhívtál és elküldtél bennünket. Légy hozzánk ilyen kegyelmes, ne engedj bennünket az engedetlenség útján járni. Amen. Szeretett testvéreim, talán egy kis történelmi visszatekintés nem árt, ha a Bibliában el tudjuk helyezni azokat a dolgokat, amelyeket éppen olvasunk. Ugye említettem, hogy a történet a 8. században zajlik, Krisztus előtti 8. században, a Krisztus előtti 750-es években történt ez az esemény, amikor Asszíria így lehetne mondani, egy kicsit politikai mélypontra jutott a belső viszályok és válságok miatt, és tulajdonképpen kénytelen volt visszavonulni a nagy világhódító ambícióit illetően, és ebben az időben tulajdonképpen be is teljesedik Jónás proféciája, amelyet a Királyok könyvében, a második Királyok könyvének a második könyvében olvashatunk a 14. fejezetben, hogy megjövendülte Jónás az Úr szava szerint, hogy Izrael visszaszerzi azokat a területeket, amelyeket az arámok elvettek tőlük. Hát ez a profécia be is teljesedett a második Jeroboám király korában, aki kortársa volt Jónásnak, és valóban meghódította azokat az elvett területeket, de azon túl egészen visszaszerezte, meghódította még Szíriát, a Damaszkuszt és Hammátot is, és tulajdonképpen Dávid és Salamon kora óta, sőt azután sem volt ekkora Izrael területe, mint ahogy Jónás által Isten ezt bejelentette. Azon kívül tudnunk kell még talán erről a korról azt, hogy ugye Asszíria egy rettenetes birodalom volt. Ha a világi történelemben olvassuk a királyok dicsekedéseit, valami iszonyatos kegyetlenségeket olvashatunk. Azt mondják történészek, hogy a világbirodalom egyik legkegyetlenebb. Tehát a világ birodalmak közül az asszír birodalom volt az egyik legkegyetlenebb birodalom. Azzal dicsekednek, hogy gulágba rakták a levágott fejeket, kis csecsemőket falhoz vagdaltak, terhesasszonyokat felhasogattak, szóval borzalmas dolgokkal dicsekedik ez a birodalom, és valóban egy szörnyű birodalom volt, és de ebben az időben egy kicsit megszeppentek, mert ahogy a világi történelemből is tudjuk, hogy a 700-as években kétszer éhínség volt, és 63. június 15-én pedig teljes napfogyatkozás volt ebben a térségben, és akkor megrémültek, akik a napistent imádták, a teljes napfogyatkozást úgy értelmezték, hogy a napisten, az Isten megharagudott rájuk, és ők ítélet alatt vannak. És tulajdonképpen Isten kihasználva ezeket a lelki, pszichológiai és vallási félelmeiket, ekkor akarja küldeni Jónást Ninivébe. Azt tudjuk még, hogy ekkor Asszurdán volt a babiloni király. És tudni kell még azt a bibliai ismeretünk miatt jó tudni, hogy Jónás kortársa volt Ámos prófétának és Hózseásnak is. Ha az első verseket elolvassuk akár Ámosnál, akár Hózseásnál, akkor láthatjuk, hogy ugyanazoknak a királyoknak, ugyancsak judai, vagy éppen az északi ország királyai, ugyanazokat említik. Aztán Náhum könyvét érdemes elolvasni, mert ott olvashatunk erről az asszír birodalomról, hogy milyen rettenetes sok bűnt halmoztak fel, és Náhum próféta által Isten ítélettel fenyegeti meg Asszíriát. Igen, ám de akár Ámosnál, akár Hózseásnál pedig azt látjuk, hogy Isten a két próféta által a saját népét fenyegeti meg. Ámosnál azt olvasjuk az 5. fejezetben, hogy Damaszkuszon túlra viszlek benneteket fogságba, mármint Észak-Izraelt. És Hózseás pedig meg is nevezi azt a birodalmat, amelyik majd elhurcolja Észak-Izraelt, megnevezi, hogy Asszíria lesz a királya. És tudjuk, hogy már a 8. században, tehát 841-től 814-ig uralkodott Jéhu Észak-Izraelbe, és ebben az időben erről történelmi relief is van, ahogy láthatjuk, hogy Jéhu az izraeli király hódol a nagy asszír király előtt, és adófizetővé tette, tehát már a Krisztus előtti 9. században Asszíria ellensége volt. És mindezeket azért mondtam el, hogy értsük meg, hogy Jónás milyen érzelmekkel, milyen indulatokkal viseltetett a asszír birodalommal szembe, aminek fővárosa Ninive volt. Tehát igazi nemzeti félelem volt bennük Asszíriát illetően, és ez nem volt alaptalan. És hogy finoman fogalmazzak, valószínű igazi gyűlölet volt a szívükben az asszír birodalommal szembe, hiszen rettenetes sokat szenvedtek addig is, és azután még többet Asszíriától. És tudjuk, hogy 722-ben, tehát Jónás az 50-es években profétál Ninivébe, és 722-ben, ugye visszafele számoljuk az időt, már elhurcolja a második Szargon, asszír király a zsidókat az asszír fogságba. Ugye tudjuk, hogy Észak-Izrael, az északi királyság, az a 10 törzs, az 722-ben Krisztus előtt fogságba került. Júda majd csak 135 év múlva a babiloni birodalom fogságába kerül, mert akkor már Babilon lesz az Úr, és Isten valóban Asszíriát rettenetesen megbünteti, és az a város, amelyik úgy gondolta, hogy bevehetetlen. Hát tessenek meggondolni, ez történelmi tény, hogy a falai, a belső várfal, aminek a kerülete 13 kilométer volt, a fal szélessége 15 méter volt. 15 méter széles fal védte a várost, és 30 méter magas volt az a fal. Tehát egy óriási város volt Ninive, és gőgös város volt, és azt gondolták, hogy őket soha senki nem fogja elpusztítani. És Isten 612-ben kiszolgáltatta őket a babiloniaknak, és szörnyű pusztulás történt a városban. De hát itt azt látjuk, hogy Isten, és most miért, nagyon fontos ám érteni a történelmet, testvérek, mert láthatjuk Isten, milyen különös szeretettel van ez iránt a tőle elvadult világ iránt is. Nem akarja, hogy elpusztuljunk. És Isten munkamódszere mindig az, hogy először szól. Soha nem üt először. Először szól, figyelmeztet, hosszan tűr, és ha nem hallgatunk rá, akkor jön az ítélet. Mert Isten nem tűri el a bűnt, tehát Isten mindig a bűn elhatalmasodása ellen fellép. Ha kell, nagyon keményen és nagyon határozottan, és ez történik tulajdonképpen aztán majd Ninive, illetve Asszíria életébe, hogy Isten gátat vet annak a rettenetes pusztításnak, amelyet ők a térségben valóban produkáltak. Most pedig, ha megnézzük az első verset, alapjában véve egy szívmelengető mondat hangzik el, hogy így szólt az Úr igéje Jónáshoz, Amitáj fiához. Azt gondolom, hogy az ember életének értelmét határozza meg az, hogy Isten beszél velünk. Egyébként a mai ember számára, és gondolom azért mindenkor emberének számára egyik legnagyobb kérdés volt meghatározni, hogy mi végre vagyok ezen a világon. Mi az én életem értelme? Most pedig tessék csak megfigyelni, milyen óriási zavar van ebben a kérdésben. Az emberek igazán identitás zavarba szenvednek manapság. Mert egyszerűen, ha elhiszik, hogy csak egy természeti evolúciós folyamat eredménye az ember, akkor valóban az ember életének nincs is értelme. Ezt azért mondom el újra meg újra, és tessék ezt meghallgatni, hogy Darwin azt mondta, hogy az evolúciónak nincs terve, az evolúció nem vezet sehova. Tehát aki ebbe hisz, az nyugodtan hihet is, hogy az ő életének nincs értelme. Csak a véletlen, a természeti játékának a szüleménye. Az az ember, aki azt hiszi, hogy ő egy természeti folyamat eredménye. De hát ezt hiszi a mai ember. Nem hisz Istenben. Nem tudja meghatározni a maga életét, mikor azt mondja, valósítsd meg magadat, akkor körülbelül így lehetne ezt lefordítani a Biblia nyelvére, hogy teremtsd meg magadat, vagy teremtsd újjá magadat. Tehát valami őrült gondolat, hogy én valósítsam meg magamat. Hát az csak kontármunka lehet. A Teremtő tud minket megvalósítani. Na most, ugye, ha Isten teremtett minket, ha én az övé vagyok, és Isten arra méltat engem, hogy szól hozzám, akkor az én életemnek megvan az értelme. Ő az én életem értelme. Isten a maga dicsőségére teremtette az embert. Ami lefordítva azt jelenti, hogy én azért élek, hogy ő dicsőítsem, hogy az én életem őt megdicsőítse. Az én életem értelme ő benne gyökerezik. Ezt tessék elhinni, hogy így van, és aki ezt megtalálja, aki ezt elhiszi, az megérti, hogy ő Isten gyermeke, és tudja, hogy mi végre van erre, ezen a világon, akkor minden az helyére kerül, mert az én életem értelme pontosan az, hogy az övé vagyok, Ugye a paradicsomban mit mondott Isten az embernek? A saját képére, hasonlatosságára, saját képviseletére teremtett minket. Tehát nagyon fontos megérteni, mi az én életem értelme. Tudnélik, miért fontos? Mert ha én ezt megértem, az Istenhez való viszonyom azonnal rendeződik. Hát akkor megértem, hogy ő nélküle én sehol se vagyok, senki se vagyok, semmi vagyok ő nélküle. Vele együtt viszont valami csodálatos helyzetbe kerülök. A helyemre kerülök. Isten gyermeki állapotába kerülök. És az, hogy Isten szólt, most tessék megfigyelni, a Bibliában vannak olyan különös dolgok, amire mi nem figyelünk oda. Ott van Ábrahám. Ábrahám története hol kezdődik? Mikor megszólítja Isten. A 75 évről nincs szó. Csak arról, hogy ki az apja, meg honnan gyűjtek, és kész. Egyszerűen a 75 év, mintha nem is lenne. Mintha onnan kezdődne Ábrahám élete, hogy szólt hozzá az Isten. És így van. Ott kezdődött a te életed is. Ha kezdődött, amikor szólt hozzád személyesen az Isten. Sokan azt mondják, hogy hát ő hozzá nem szólt az Isten. És én azt mondom, hogy én úgy látom legalábbis, hogy szinte nincsen olyan ember, aki az Isten élete során egyszer vagy kétszer ne szólt volna. Persze, aki csak kicsi dolgot is ismer a Bibliából, csak azt a 10 igét, amit Isten Mózesnek adott, csak azt a 10 igét ismeri valaki, akkor már tudhatná, hogy mi az Isten akarata. Már tudhatna valamit az Istenről. Mert Isten általánosságban is beszél. Komolyan, nem csak egészen egyszerűen személyre szabott üzenet, hanem általánosságban is beszél az Isten. Kinyilatkoztatja az ő akaratát. Tehát amikor ő kinyilatkoztat az ő népének, a világnak, akkor ez minden emberre vonatkozik. Amikor Isten adta a 10 parancsolatot, az az ember törvénye. Az isteni kinyilatkoztatás. És alapjába véve tudhatnám, hogy mi az Isten akarata. Csak nem akarom tudni. És itt ezt kell komolyan majd meglátni Jónás történetében, ugye, hogy nem az a baj, hogy az Isten nem szól, hanem én hallatlanná teszem az ő igéjét. Ez a borzasztó. Hogy ő szól, de én úgy csinálok, mintha nem hallottam volna. Tehát egyszerűen nem veszem tudomásul, hogy ez nekem szól, kibújok alóla. A világ azon a címszólat bújik ki, ez a hívőkre tartozik, a Biblia a hívők dolga, én nekem ezzel semmi dolgom. De az ítélet napján nem így lesz. Az ítélet napján minden embert számon kér az Isten. És jaj a hitetleneknek, komolyan. Nagyon nagy bajban vannak, akik nem engedelmeskednek, nem hallgatnak Isten szavára, nagyon nagy bajban vannak. De most megmondom őszintén, hogy elsősorban nem is a világról kellene nekünk gondolkodni, hanem a hívőkről. Mert kihez is szólt az Isten igéje? Amitáj fiához, Jónás prófétához szólt az Isten. Prófétához szólt. Isten emberéhez, a saját emberének szól az Isten igéje. Aztán úgy csinál, mintha nem is hallotta volna. Mert nem tetszett neki az, amit az Isten mondott. Nem is gondoljuk, hogy mi hányszor csinálunk így. Olyan rutinunk van benne, hogy észre se vesszük. Csak kezd el figyelni, testvér, hogy osztályozod az igéket. Az egyiket félreteszed, mert azok nehéz igék, kemény igék, azok cselekvésre felszólító igék, azokat szépen félreteszed, aztán azokat a kegyelmes igéket dédelgeted a szívedbe, amiről azt gondolhatnád, hogy hát akkor nincs semmi gond velem, aztán semmi gond nincs, mert az Isten szeret. Itt van valami nagyon-nagyon fontos dolog. Ugye látni fogjuk, hogy Istennek majd megmondja a 4. fejezetben Jónás, hogy ő már akkor, amikor először szólt neki, azért menekült előle, mert tudta, hogy ő irgalmas Isten, és hogy meg fog bocsátani a ninivejieknek, még a végén megbocsát nekik. Na hát én ebben nem fogok részt venni. én a halálos ellenségeimet nem fogom az Istenhez segíteni. Tehát egyszerűen ebbe ő nem akar részt venni. Miért nem? Mert a szívében gyűlölet van. Na de most komolyan tessék belegondolni, történelmi tény. Igazsága van Izraelnek. Igazsága van Jónásnak. Ninivével, Asszíriával szemben igazsága van. Rettenetes. Borzasztó egy nép. Hát hadd mondjam el, hogy én életemben ehhez tanúskodhatok a testvérek előtt nagyon komolyan, mert sokszor tetten ért az Isten, hogy valakire megharagudtam, vagy valakivel a szívembe vitát folytattam. Tudjátok, ismeritek azokat az éjszakai órákat, amikor felébredsz, és akkor darálod magadba, hogy mit tudom, mit mondott a sógor, vagy az anyós, vagy éppen a párod, és ebben küzdöd az igazságodat. És az Isten nem áll melléd. Én már nem sose állt oda az Isten. De miért nem? Hát azért nem, mert ha én a saját igazságom rabjává leszek, ha én a saját igazságomat védelmezem másokkal szembe, nem fogom tudni betölteni azt a küldetést, amire az Isten engem elhívott. Nem fogom tudni. Isten nekem soha nem adott igazat. Miért nem? Mindig világossá tette előttem. Ha hitetlen emberrel kapcsolatban volt a szívemben a per, akkor Isten azt mondta, te kér tőle bocsánatot. Ő úgyse tudja ezt megtenni, de én veled vagyok, meg tudod tenni. Mondd le az igazságodról, mondd le a jogaidról, mondd le az anyagi javaidról is, ha kell, mert nem fontos. Na jó, de hát akkor velem mi van? Testvérek, ha egyszer igazán megértenénk Istent, hát ő azért beszél velünk így, mert mi a gyermekei vagyunk. Egy Jónás a prófétája. Hát persze magadban lehet, hogy azt gondolod, de jó, nekem nem vagyok proféta, nem kell Ninivébe menni. Hát testvérek, hát azok vagyunk. Hát mit mond Isten az ő népének? És amit Péter apostol idéz, hogy választott nemzetség, királyi papság vagytok, hogy hirdessétek annak nagy tetteit, aki elhívott titeket. Tehát nem bújhat ki a hívő ember a prófétai küldetése elől. Hát bizony, mindannyian ilyen értelemben Jónások vagyunk. Jónásnak az a neve, hogy galamb. És úgy magamban gondoltam, a természetem meg olyan, mint egy makacs szamár. De az Isten a makacs szamarakból valóban galambok, szelíd galambokat akar teremteni, és ő meg is teszi. Mert ő újjá tud teremteni, és a nevéhez méltóvá tudja tenni az övéit. Tehát visszatérve oda, amin elindultam, hogy Isten nem ad nekem igazat, és azt akarja, hogy mi az ő oldalán álljunk. Mindig az ő oldalán álljunk. Mindig az ő igazságát képviseljük. Mindig az ő szolgálatára járjunk. Mindig az ő igéjét hirdessük. Ezt akarja az Úr az övéitől. Miért? Hogy Ninivel megmeneküljön. Na de hát éppen a Ninive az, aki bántja Isten népét. Hát akkor akkor itt az ember tényleg megint egy identitás zavarba kerül, hogy akkor most hogy viszonyuljak én Isten ellenségeihez? Hogy viszonyuljak a világhoz? Hogy viszonyuljak az én Ninivémhez? Ha Istennek szava van, igéje van a világ felé, akkor nekünk azt vinni kell. Mert Isten úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta. Én nem tagadhatom meg azon a címszó alatt, ahogy Jónás ezt megtette. Ő politikai szempontok alapján tarthatatlannak gondolta, hogy Isten őt elküldje Ninivébe prédikálni. Majd a végén még megtérnek. Na de hát nem ez lett volna jó nekik. Izraelnek. Hát még emberileg is ez lenne jó. Én mindig szoktam mondani, az ellenséggel két dolgot lehet csinálni. Vagy legyőzni, megsemmisíteni, vagy megtéríteni és a barátontá tenni. És Istennek ez a módszere, hogy ő az ellenségét a barátaivá teszi. És megtéríti őket. Nagyon érdekes, az előbb Hóseást idéztem, azt mondta az Úr Hóseás által, hogy ha meg nem tértek, az asszír király lesz a ti királyotok. Ugye? Tehát ezzel fenyegeti őket, hogy bizony alá vetlek titeket annak a birodalomnak, ha meg nem tértek. Ó, a magyar nép tudhatná, hogy hányszor került idegen uralom alá, mert nem tértünk meg. És ez ellen nem lehet kifogásunk. Ez Isten ítélete. De ma látok egy ilyet, és annyira aktuális, tessék elhinni, ez valami félelmetesen aktuális, ez a Jónási magatartás. Hogy milyen komoly nemzeti, és így mondanám, hogy sokszor még faji gyűlölet van az emberekben. Milyen rettenetes ellenségeskedés tud ott emberi szívekbe lenni. Azért mondom ezt el, mert Isten népe között ez szinte tarthatatlan, amiket most tapasztalok sokszor, hogy emberek azért fordulnak el az igétől, az Ószövetségtől, mert hogy a zsidó könyv. Az antiszemita indulatai elviszik oda egy keresztény embert. Hát hogy lehet ez? Hogy lehet? Hát pedig így van. Jónással is ez történt. Ez történt. A gyűlölete egyszerűen elviszi. Nem megyek Ninivébe. Ő nekik nem hirdetem az igét. De hát ki vagyok én, hogy ezt megtehessem? És Jónás megteszi. Nem vitatkozik az Isten. Tessék figyelni, szinte így súnyogva elszökik. Lemegy a Jáfóba. Egyébként ez a Jáfó ugye olyan ősi város, mind a mai napig megvan, ugye ma Izrael legnagyobb városa épült ott fel, Tel Aviv, ugye, ahol ez a Jáfó volt, és innen indultak Tarzisz hajók, így is hívták ezeket a nagy tengeri hajókat, amik akkor nagy tengeri hajóknak számítottak, azért hívták Tarzisz hajóknak, mert át lehetett velük szelni a földközi tengert, olyan jó megépített hajók voltak, hogy nem csak a partok mentén, hanem át tudták vele szelni a földközi tengert, és ez a Tarzisz, ez nem az a Tarzisz, a cilíciai Tarzisz, ahol Pál apostol született, és ahol a szülei laktak, hanem ez a mai Spanyolország területén lévő főniciai gyarmatváros volt, a legtávolabbi kikötő Izraeltől. És oda akar menni Jónás. Megveszi a jegyet, nem szól ő senkihez semmit, egyszerűen el akar tűnni. Le akar lépni, el akar menni Isten elől. Na most, ugye az ember elkezd gondolkodni, hogy mi ennek az értelme? Hát miért Tarzisba akar menni? Hát miért nem marad otthon, aztán nem csinálok semmit? Nem megyek Ninivébe. Miért akar elmenni Tarzisba? Azért, testvérek, mert úgy gondolkozott nagyon sok zsidó ember, hogy Isten felség területe Izrael. És ha kivegyünk Izrael területétől, ott már nem Isten uralma alatt van az életünk. Na de hát ez egy nagyon eszement gondolat, mikor ő maga mondja meg a pogányoknak, hogy kicsoda az ő Istene, aki az eget és a földet teremtette, hát akkor miért nem következteti ki, hogy Isten mindenütt úr. És ő előle nem lehet elmenni. Én nem tudom, nem olvasta, vagy nem értette a 139. Zsoltárba, Dávid olyan világosan elmondja, hová menjek lelked elől, orszed elől, hova fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájába feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne. Jobbod megragadna engem. Hát egyszerűen ez a helyzet, Istenre nem lehet elfutni. bárhova megy, a halálba se lehet, elmenekülni Isten elől. Tessék csak meggondolni, vagy elolvasni az Ézsaiás 28-at, az Úr azzal vádolja az ő népét, hogy szövetséget kötöttek a halállal. A mai emberek, testvérek, nézzetek körül. A mai ember a halállal kötött szövetséget. Az embereknek legalább 80-90%-a azt gondolja, ha meghal, mindennek vége, őt senki nem kéri számon, neki nem kell a bűneiről, az életéről, semmiről, neki nincs felelőssége, mert a halál a szövetséget kötött, a halál mindent eltakar és befed. És akkor Isten mit mond? Hogy a Sionra leteszek egy követ, egy drága szegelet követ, és aki hisz, az nem menekül el. És azt mondja, véget vetek, és jégerőső söpri el a halállal kötött szövetségedet. Tehát Isten elől nem lehet elmenni a halálba se. Mert végül is látjuk, hogy Jónás, azt mondja, dobjatok a tengerbe. Inkább meghalok. Valami hihetetlen makasság van ebben az emberben, de vajon bennünk nincs? Meg kellene vizsgálnunk nagyon komolyan. Mi az a dolog az életedben, amit Isten kedvéért se tennél meg? Nagyon sok hívővel találkozok ám, aki bevallja, hogy ezt azért nem. Békülj ki a feleségedre. Azt nem. Egyszer kinomba azt mondtam valakinek, aki mindenáron ki akar bújni az elől, hogy ő rendezze a férjével a kapcsolatát. És akkor annyira rosszat mondott a férjéről, hogy mondtam, úgy látom, hogy a férje már az ellensége. Hát igen. De mondom, az ige azt mondja, szeresd az ellenségedet. Nem bújhatunk ki. Hát értsétek meg. Nem bújhatunk ki. Ha az Isten azt mondja neked, ezt tedd, ide menj, azt tedd és oda mész, akkor meg kell tennem. És ez az Isten dicsősége, ha így megteszem az ő akaratát. Ma nagy divat, hogy dicsőítsük mindenféle úgynevezett keresztény rockkal, meg ilyen dicsőítő kórus, meg olyan dicsőítő zenekar. Testvérek, nem ezzel dicsőítjük meg mi az Isten. Mi ezzel magunkat szórakoztatjuk. Az Isten dicsősége az, hogyha szól, megteszem. Azt mondja az Úr Jézus a János 15-16-ban, nem ti választottatok engem. Én választottalak ki titeket, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon. Tehát mire vagyunk mi kiválasztva? A gyümölcstermő életre, amivel megdicsőítjük a mi mennyei atyánkat. De nem az engedetlenséggel. Nem azzal, hogy én amit akarok, megteszek, ami nekem nem tetszik, nem teszem. Én ugyanilyen voltam, mint Jónás. Komolyan. Pontosan ugyanilyen voltam, sőt, még rosszabb. Mert nekem még alantosabb indulataim voltak. Én 27 éves koromban megtagadtam, hogy többet nem hirdetek igét. Nem voltam igehirdető, hanem megbíztak egy párszor, hogy helyettesítsek lelkét, hirdessek igét, és én megfogadtam, hogy többet nem. És nekem csupán az volt az indokom, hogy ez nekem nagyon nehéz, én már nem szerettem megszólalni, ha 5 embernél több volt. Nem. Megtagadtam. Na, jöttek az én életembe is a viharok. Külső, belső viharok. Komolyan, nagyon kemény dolgok történtek az életembe, az életünkbe. Abban az időben, mikor én ezt szépen, de még csak a fejembe se fordult meg, hogy ez bűn. Hát nem. Hát mit vétett ez a szegény Jónás? Vétett ez valamit? Semmit. Ember értelemben nézve ő nem vétett semmit. Megvette a hajójegyet, tisztességgel, fölült a hajóra és elindult. Nem volt itt semmi. De pontosan ez a bűn. Mert a bűn lényege az, hogy én függetlenítem magamat Istentől. Testvérek, ez a bűn. Hú, ez ugye borzasztó keményen hangzik, de komolyan ez a bűn. Hogy én azt csinálok, amit akarok. Így lehet megfogalmazni az autonóm élet gondolatát, azt a szabadságot, hogy én azt csinálok, amit akarok. Én a magam ura vagyok, én határozom meg, hogy mit teszek. Ha hívő vagyok, akkor is majd meghatározom, hogy ezt a szolgálatot elvállalom, azt nem, ide megyek, oda meg nem. Hát, nem ilyenek vagyunk. Én legalábbis ilyen voltam, aztán az úr megtanította, hogy ezt így nem lehet, mert ez a bűn. Hát ez a bűn. És az ember megvigasztalhatja magát, ugye Jónás is. Most gondoljatok bele, milyen ravasz az ember szíve. Jónás azt mondta, irgalmas Isten, hát ezt megtanultam Mózestől. Ahogy Mózesnek Isten kijelenti magát, hát ez az Isten ilyen irgalmas, még a végén Ninévének is megbocsát. De ha ilyen az Isten, majd nekem is megbocsát. És tessék figyelni a hívő gondolkodásunkat. Mi már tudjuk, hogy az Isten kegyelmes, tehát akkor nem olyan nagy dolog, hogy egy kicsit engedetlen vagyok, meg nem azt teszem, amit ő mond, hanem az én kedvem szerint teszem a dolgaimat, úgyis megbocsát, mert ő úgyis szerető Isten, nincs itt semmi probléma. Hát így gondolkodunk, nem mondjuk ezt ki, mert nem merjük kimondani, de a szívünkben ez van. És én nem tudom, ezt nem mondja az ige, de én szerintem Jónás ezzel vigasztalta magát, mert nem normális, hogy egy próféta elfut, és tényleg elhitte, hogy ha elmegy idegen vidékre, mint a tékozló fiú, ott már nem az Atya az Úr, nem Isten az Úr idegen földön. Hát Babilonban meg kellett tanulniuk, és meg is tanulták a szép oldalát is, meg a rossz oldalát is, hogy Isten ott is Úr. Isten az egész világ egyetem ura. Ő előle nem lehet sehova elbújni, elmenni, és nem lehet megmagyarázni, hogy ó Uram, hát ezt nem kérheted tőlem. És ez a bűn, higgyétek el, ez a rettenetes bűn, amit itt Jónás elkövet, hogy egyszerűen még a pogányok is vele borzonganak, hogy tehettél ilyet. Hát nem? Még a pogány ember is megbotránkozik Jónáson, hogy tehettél ilyet, hogy az Isten elől menekül, mert ő elmondta. De csak figyeljük meg, ez az egész világ Isten elől menekül. Az már egyszerűen vicc, ahogy a tudományos világ menekül Isten elől. Komolyan most már olyan dolgokba keverednek, hogy sokszor nevetni lehet rajtuk. Mert az a cél, hogy bebizonyítsák, hogy nincs Isten. De egyre nehezebben tudják bebizonyítani, erre egyre nagyobb butaságokat követnek el. Egyre inkább áltudományos szinten akarják bebizonyítani, hogy nincs Isten. Ez a világ menekül Isten elől. De miért menekül? Azért, amiért Ádám már menekült a bokrok közé, meg körbeaggatta magát. Mert Isten szentsége elől menekülünk. Mert nem bírjuk ki az ő szentségét és igazságát. De a másik oldalon meg nem mondja meg nekem, hogy mit tegyek. Olvastam egy német fiú, hívő családba élő német fiú, hát a szülei is, meg a gyülekezet ifjúsága is, állandóan késztette arra, hogy térjen meg. Hát az életében voltak elég csúnya dolgok, és hát ő tudta, hogy meg kellene térnie, de úgy volt vele, hogy én még élni akarok. És ezt addig szekirozták, az ő gondolatai szerint, mint elhatározta, hogy elmegy világgá. Amerikába megy, és aztán ő is fölült egy hajóra, és úgy gondolta, hogy hát Amerika a szabadság földje, ott aztán nem fogják őt ezekkel a keresztény dolgokkal üldözni. És akkor meglátta a szabadság szobrot, akkor egész boldog volt, hogy na, végre elérkezik a szabadság földjére, ott aztán azt csinál, amit akar. És ahogy a rámpán jöttek le a nagy hajóról a kivándorlók, odalépett még a rámpán, mielőtt Amerika földjére telte volna a lábát, odalépett hozzá az üthadsereg két embere, és megkérdezték, hogy az Úr Jézus gyermeke vagy-e? Tehát rá kellett döbbennie, és ott tért meg a rámpán, és ott fogadta el az Úr Jézust, mert rá döbbent, hogy az Isten utána ment. Nem lehet ő előle elfutni a szabadság világába, még Amerikába se. Tehát ott adta meg magát, de most kérdezz meg a saját szívedet, hogy... Újra visszatérek erre a kérdésre, mert bennem ez nagyon nagy kérdése lett, hogy mi az, amire azt fogod mondani az Istennek, Uram, ezt nem teszem meg. Ide nem megyek el, ennek nem szólok, ennek nem beszélek rólad, nem gondolhatod komolyan, hogy azzal, aki engem vérik, sértett, rólad beszéljek, aki kiforgatotta az örökségből, sorolhatnám, akikre úgy a szívből haragszunk. Nem gondolhatod komolyan, hogy oda akarsz küldeni engem, Uram. És mi az életedben az, amire azt mondanád az Úrnak, nem? Vagy ahogy minden jó hívő, így volt Jónás is, na hát erről ne beszéljünk. Egyszerűen hallgassunk, meneküljünk Isten elől és az ő igé elől. Mert az igé elől menekül, mert miről is volt szó? Szólt hozzá az Isten igéje. Mi az igé elől menekülünk, mert az engedelmességre szólít. Késztet bennünket, hogy tedd meg azt, amit az Isten parancsol. És ő menekül előle. Aztán kitör a vihar. Ugye sokan úgy gondolkodnak, hogy ó, hát Isten szeretett Istene, hát csak ilyet nem tesz az Isten. Sok liberális teológus azt mondja, hogy hát ez a könyv csak egy példabeszéd, ugye hát itt nem történhet meg ezek a dolgok. Többek között az sem, hogy a cethal elnyeli, hogy a cethal kiköpi, hogy nem történhetett az meg, hogy Isten ilyen rettenetes vihar támaszt, mert hiszen a szeretet Istene ilyet nem tesz. Dehogy nem. Éppen azért, mert szeret. Isten nem csak Ninivét szerette, testvérek, hanem Jónást is. És Jónást is kegyelemmel kellett szeretnie. Mert Jónás az engedetlenség bűnébe esett. Ugye tudjuk, mit mond az ige a Sámuel 1.15-ben, hogy az engedetlenség bűne olyan, mint a varázslás bűne. Azt mondja az Úrod, hogy jobb a szófogadás, mint a áldozat, mint a bakok kövérsége. Bizony, a szófogadás és az engedelmesség. Isten ezt várja tőlünk, mert az engedetlenség maga a bűn. Aztán viharba kerül, és ugye ebben láthatjuk a dolgokat, hogy a hívő ember sem vétkezhet, és nem engedetlenkedhet, mert Isten utána nyúl, és szeretetből nyúl utána. Hogy állj meg, Jónás! Hát mert ki elől fut Jónás? Hát Isten elől. Hát állj meg, Jónás, én nem engedlek át téged, én szeretlek téged, én meg szeretnélek tanítani az engedelmesség útjára. És egyszerűen jön a vihar és megállítja Jónást. De most figyeljetek az isteni sorrendre. Először szól az igével. Aztán, ha nem hallgatsz, akkor küldi a viharokat. Sokszor átéltem azt, egy férfi azt mondta, mikor temetést jött bejelenteni, és a feleségem azt mondta, hogy az ige hirdetésre azért érdemes odafigyelni, mert ott az Isten igéje hangzik el. Ó, ő mindig bedugja ilyenkor a fülét, kikapcsol, azt se hallja, miről beszél a pap. Na most az ilyen emberek szokták átélni, de ezt nem viccből mondom, hogy lecsap mellé a villám. Azt akkor megdermed a szíve, és akkor majd rájön, hogy Isten, ha szól, azt nem lehet a hátunk mögé vetni. És ebben a történetben láthatjuk, hogy kitör a vihar, és ő alszik. Nagyon sok, ez egy pszichikai védekezés. Nagyon sok ember van ilyen, hogyha bajba kerül, vagy olyan dolgok történnek körülötte, amit nem akar átélni, akkor inkább megpróbálja átaludni. Egy ismerősöm feküdt együtt egy fiatal lányjal a nőgyógyászaton, aki a második abortuszát követte el. Egy egyetemista lány. Azt a 3 napot végig aludta. És akkor kérdezték tőle, hogy miért? Mert nem akarom tudni, nem akarom átélni. Tehát tulajdonképpen a vihar rettenetét az ember szeretné átaludni. Nagyon sok ember aztán, ha nem tud aludni, akkor igyekszik kábítószerekkel, altatókkal, mert az a világnak vannak altatói és kábítószerei, hogy átvészelhetette azokat a viharokat. Vedd be csak a csillapítókat, akár pálinkát, akár gyógyszert, akármit. Nem kell neked azt átélni azokat a szenvedéseket, amit a vihar okoz. Hát, nem sokáig lehet ez elől elmenekülni. Jónást felrázza egy pogány hajós kapitány, kiálts az Istenedhez. Testvérek, rettenetes lelki állapot álmod, mikor én engedetlen vagyok tudatosan az Isten igével szemben. Utána egyszer csak észre fogod venni, nem tudsz imádkozni. Nézzétek meg, Jónás nem imádkozik. Imádkozik az összes pogány hajós a maga Istenéhez, a próféta nem imádkozik. Sőt, még akkor sem, mikor felszólítják, hogy kiáltsa saját Istenethez. Nem, egyszerűen ő hátot fordított az Istennek, ő nem akar vele beszélni, az Isten se szóljon hozzá. És nem tudom, van-e közöttünk ilyen, aki arra panaszkodik, hogy hát nem tudok imádkozni. Meggyengült, vagy éppen egészen elhalt az imádkozó életem. Hát nézd csak meg, milyen engedetlenség van az életedben, és az oka. Mert alapjába véve mi, itt nem az a probléma, hogy nem értette meg Jónás, hogy mit akar mondani az Isten. Nem akarta megtenni. És ez az, hogy bennünk ott van, nem akarunk engedelmeskedni az igének, és akkor alszunk, akkor, de akkor nem is akarunk az Istennel beszélni, eltávolodunk, de Isten nem hagyja. És ez a csodálatos. Mi elvesznénk, higgyétek el, ez a Jónás elveszett volna, ha Isten nem nyúl utána. Hát Isten elküldhette volnám akármelyik másik prófétát Ninivébe. Választhatott volna másik embert, kereshetett volna egy engedelmesebbet. Nem teszi. És ez a kegyelem. Nem engedi el Jónást, mert szereti. De hát milyen szeretet az, kitör a vihar, de akkor sem imádkozik. Akkor sem mondja ki, hogy Uram, igazad van, hogy haragszol, hát azt mondta, miattam van ez a vihar. Hát tudta. Hát tudta. És figyelj csak meg az életedben, hát gondolj csak vissza, hányszor volt olyan, hogy betegség, vagy valami baleset, vagy valami bajért, és tudtad, hogy ez miért van. Még azt is tudtam, hogy mikor, miért kaptam a nyaklevest Istentől. Miért tört ki a vihart. Azt is tudtam, hogy miért. És Jónás is tudja. Miattam van ez a vihar. Dobjatok a tengerbe. Ő megvallja, de kinek? Nem az Istennek vall, nem az Istennel beszél, hanem pogány hajósokkal beszél. Istennel nem beszél. Csak a pogány hajósoknak mondja, hogy ő héber, hogy a mennyistenét féli, de hogy féli. Hát ha félt volna, akkor nem mert volna Tarzisba menni. És tényleg itt az Isten félelem. Féljük mi az Urat? Mindig elmondom, az igazi istenfélelem az, mikor már valaki úgy féli Istent, hogy nem akarja megbántani az ő drága Urát. Az ő drága mennyei édesatját nem akarja megbántani az engedetlenségével, a bűnével. Ez az igazi istenfélelem. Ettől félek. Az Isten meg féltön szerető Isten, ő félti Jónást. Félti Ninivét. És nem mást küld, Jónásnak kell menni Ninivébe. De még nem lehet beszélni vele a viharba se. Isten küldi a követeit, ő most nem beszél. Figyeljetek, Illés prófét, amikor depressziósan megy a Horeb hegyére, ott a barlangba elrejtőzik, és először hegyeket szaggató szél, aztán tűz, aztán földrengés, és olvassuk az igébe, hogy a szélben nem volt ott az Úr, a földrengésben, a tűzben nem volt ott az Úr, és egy halk, szelíd hang megszólal, és akkor Illés eltakarja az arcát, mert tudja, hogy ez az Úr. De az ő követei bizony sokszor hegyeket szaggató szél, tenger felforgató vihar, és az egész életünket felforgató vihar. És akkor imádkoznak a pogányok, ő meg nem. Egyébként itt elhangzik egy mondat, hogy kiáltson mindenki a maga Istenéhez. Hát testvérek, egyszer ezt egy lelkész ifjúsági alkalmon azt mondta, mikor én tiltakoztam a pogányokkal való közös imádkozás ellen, azt mondta, de hát benne van a Bibliában, mindenki kiáltson a maga Istenéhez. De mondom, ezt nem az Úr mondja, ezt a hajós kapitány, egy pogány hajós kapitány mondja. Tehát ez nem isteni parancs és nem isteni ige, hanem éppen ez a groteszk helyzet, ami itt előáll. Mert ők féltek. És figyeljetek meg, hogyha engedetlen a hívő ember. Sokan azt mondják, nem tartozik az senkire. Hányszor mondják felnőtt fiatalok, akkor felborítják az egész életüket, tönkreteszik a fél családot, és akkor azt mondják, nem tartozik a senkire. Hát itt van Jónás engedelmetlenségének mi a következménye? Ezek a hajósok, akiknek tulajdonképpen semmi közük Jónáshoz, rettenetes anyagi kárt szenvednek. Ezek megszenvedik a próféta engedetlenségét. És milyen lelki botránkozást okoz ez a próféta. De hát az Úr ezt jóra fordítja. Sokszor hála neki, hogy amikor mi megbotránkoztatunk embereket, én is átéltem ezt a csodát, hogy ő pedig eltakarja. Nem én miattam, hanem az ő nagy neve miatt. És azok miatt, az emberek miatt, hogy ne botránkozzanak meg, hogy meghallhassák az igét. Ugye sokan azt mondják, ó, hát lehet vétkezni következmények nélkül. Nézzük meg Dávidot. Meg kell halni a fiadnak, mondja az Úr, aki Becsabétól született, mert okot adtál az ellenségnek a gyalázkodásra. A botránkozás bűne is benne van ebben az engedetlenségben. És tényleg nézzük csak meg, hogy a mi bűneink a környezetünket hogy teszik tönkre, hogy veszélyeztetik, mennyi kárt okozunk másoknak a mi engedetlenségeinkkel. A legnagyobb kár persze a lelki kár, ha valaki pont amiatt nem tér meg, mert én úgy viselkedek, hogy megbotránkoztatom őt. Tehát itt láthatjuk, hogy milyen komoly dolog ez, hogy, amit említettem, hogy tehettél ilyet? Mondják neki a pogányok. Még te nem kaptad meg a munkahelyeden, meg a környezetedben, unokáktól, vagy éppen a párodtól, hogy te vagy a hívő, aztán így csinálsz, ezt tetted, így beszélsz, te vagy a hívő. Hányszor megkapjuk? Ahogy Jónás is megkapta. És valóban az engedetlen hívő megkapja, mert megbotránkoztatjuk még a hitetleneket is. Sokan azt gondolják, hogy ha az egyház enged a világnak, akkor majd a világ szeretni fogja az egyházat. Most a Németország Evangélikus Egyházban egy bizottság megalkotott egy rettenetes kiadványt, amiben tulajdonképpen kinyilatkoztatták, hogy hogy gondolják ők a házasság kérdését. Azt mondom, tulajdonképpen a homoszexuális párkapcsolattól kezdve a többnejűségük, a kommunákig, ezek mindent elfogadtak azzal a mondattal, hogy a elkötelezett együttélés. Ezzel a címmel határozták meg a házasságot. Ha legalább kettő, tehát akár több is lehet. Mi lett a következménye? Testvérek, a világ kezdte őket gyalázni. De olyan keményen a Spiegel, meg a tévé, meg a többi megbotránkoztak, halálosan megbotránkoztak. Ők is azt mondták, hogy tehettetek ilyet? Tehát ne gondolja azt a hívő ember, hogy a világ nem botránkozik meg, még a pogány is megbotránkozik, mikor egy keresztény ember engedetlen az ő Istenével szemben. Tehát ezt kérdezték tőle, mit tegyünk veled? Hogy lecsendesedik körülöttünk a tenger, mert a tenger egyre viharosabb lett. És hiába próbáltak visszamenni, nem tudták, mert Isten nem engedte. És azt mondja, fogjátok meg és dobjatok a tengerbe, akkor lecsendesedik körülöttetek a tenger, mert tudom, hogy én miattam támad ez a nagy vihar rátok. De itt mondhatnánk, hogy akkor megvallotta a bűnét. Hát meg, de kinek? Ez egy cinikus bűnvallás volt. Miattam ez a nagy vihar, de én inkább meghalok, én akkor se engedelmeskedek az Istennek. Gyakorlatilag így lehet lefordítani. Dobjatok a tengerbe. Hát ő nem tudta, hogy jön a cetha. Ő nem tudta. Egy tengerbe dobott ember pedig egész biztos, hogy megfullad. Azért ilyenek vagyunk, hogy inkább meghalunk. Testvérek, gondoljatok bele, mit mond a római levél erről. A test gondolata halál. Igen, a test gondolata halál. Hányszor vagyunk úgy, csak tessenek megfigyelni, mikor torkig vagy a pároddal, vagy a szüleiddel, vagy azzal, akit szeretsz, és úgy gondolod, hogy legjobb volna meghalni, majd akkor megtudnák, ha én meghalok. Mert nagyon sok öngyilkosság mögött a bosszúállás van. Tehát Jónás az Istennel szembe, hát nem, igen, ez van Jónásban. És akkor azt kérdezi az ember, hogy lehet egy hívő ember ilyen? Hát testvér, azért lehet egy hívő ember ilyen, mert soha ne felejtsétek el, hogy az óembered nem tért meg, az soha nem fog megtérni. A mi óemberünk az nem tért meg, az mindig ott van és kéznél van. A hívő ember azt jelenti, amikor ezt az óembert a halálba adja, mikor lemond a jogairól, ahogy az elején mondtam. Lemond a jogairól, és az Isten igéje iránt való engedelmességbe oda szánja magát a végsőkig, hogy beteljesedhessen rajtam, bennem, általam az Isten akarata. Mert ezzel dicsőítem meg őt. Ne ott dobjatok a tengerbe. Inkább meghalok, akkor sem megyek Nínivébe. Hát ez egy rettenetes dolog. És sokszor az ember úgy érzi, hogy Jónásnak valahol azért mégis igaza van. Ha valaki olvasta Koritábomnak a egyik nagyon megrendítő találkozását, egy sátor evangelizációval szolgált Németországban. És Isten szeretetéről beszélt. És a tömegbe egyszer csak jön feléje egy ember. Miután befejezte az igehirdetést, és látni lehetett, hogy hozzá közeledik. És ránéz az emberre, és felismeri azt az SS katonát, aki az ő testvérét megölte, és őt megkínoszta. És odalép hozzá az ember, ő persze nem ismerte meg, és megkérdezi tőle, asszonyom, amit maga mondott, az tényleg igaz, hogy minden bűnre van bocsánat? Most gondoljatok bele ebbe a helyzetbe, és akkor azt jött, hogy megfordult fel a világ. És de rádöbbent, na most. Most kiderül, hogy az ajkadon igaz-e az Isten szava. Ezt gondoljatok bele, nem igaza lett volna, azt mondja, hogy hát neked nem. De hát akkor hogy mondhatta, hogy minden bűnre van bocsánat? Erre meg akkor nincs. Igen nehéz helyzet, ugye? És Isten megadta neki, hogy ki tudta mondani. Sőt, vásárolt egy tortát és elvitte. Mert annak idején, amikor a lágerba a családtól kapott édességet, a szeme láttára ez az ember megette. Ott, amikor ő az éhhalál szélén állt, akkor az ő csomagját ez az ember megette. Ő meg vitt neki ajándékba egy tortát. És megbocsátott szív szerint neki. Tehát lehet ezt? Hát csak az Úr Jézusban lehet. És tudjátok miért? Lehet ezt? Mert ha én átéltem, ha nekem megbocsátott az Isten, akkor mindenkinek köteles vagyok továbbadni. Mert át is élem. Én felszabadultam teljesen, egyébként ez egy olyan szabadság, amit nem lehet leírni, mikor az ember szíve teljesen nyitott arra, hogy mindenkinek megbocsát. Mert átélte, hogy az Úr megbocsátott neki. És Jónás történetében most eljutottunk arra a pontra, hogy ő azt mondta, hogy inkább a halál, de akkor sem megyek Nínivébe. És ne gondolja senki, hogy ez csak így ilyen, hogy mondjam, ilyen nagy volumenű kérdésben, ilyen nemzeti és egyéb politikai események vagy vallási ellentétek kapcsán alakulhat ki. Nem. Testvérek, figyeljetek meg, hogy elég egy vállás. Elég egy vállás szituáció, amikor az ember azt mondja, hogy Uram, ezt nem, én tovább ezzel nem vagyok hajlandó együtt élni. Egyszer beszélgettem egy férfival, azt mondja nekem, maga nem tudja, hogy én kivel élek. Mikor próbáltam rábeszélni, szóval nem tudja maga, hogy én kivel élek. És nem lehetett vele beszélni, és hány emberrel egyáltalán nem lehet beszélni. Hát most gondoljatok bele, eljön hozzám egy asszony, és azt mondja nekem, hogy az a férfi, akivel most együtt élek, és igaz, hogy két gyerek van tőle, azt nem az úrtól kaptam ezelőtt 25 évet. De most az a vállalkozó, az az angol gazdag vállalkozó, akinél dolgozok, az igen, az az úrtól van. Hát, nem tette zsebre, amit tőlem kapott, de nem lehetett vele beszélni. És hozzáment ehhez az angol emberhez. De gondolhatjátok, mi lesz ebből. Hát akkor nem ugyanolyan? Nem ugyanaz a szituáció? Nem minden nap előfordulhatnak velünk ilyen dolgok? És különösen az emberek között való gyűlölet, a gyűlölködés. Az a pont az, hogy azt mondod, hogy inkább meghalok, de ezt nem. Én nem fogok megalázkodni előtte. Én nem fogom ezt megtenni. Ezt még az Isten se kívánhatja tőlem. Hát, az övétől pedig kívánja, hogy elmenjünk. No, persze, világos, ha ugye, ha már a vállásról beszélgettem, azért azt hozzá kell tenni, hogy az Úr Jézus azt mondta, a paráznaság okán kívül. Tehát nehogy valaki félreértsen, hogy én most, ha már többször a vállás példáját hoztam elő, hogy adott esetben maga Isten sem akarja, mert megtörték azt a házasságot, megtörték azt a szövetséget, de az Úrral még ezt is helyre lehet hozni. Én láttam ilyen csodát. Meg olvastam egy történetet, nemrégen egy asszony megszökött egy férfival, egy fiatal emberrel, és ott hagyta a férjét. Aztán, hát ez a férfi pár hónap után eldobta őt. Mindegy rongyot. Szóval a fiatal asszony a maga szégyenével, megtépázott életével nem tudott hova menni. Hazament a férjéhez, sírva, megszégyenülve, megalázkodva. És amikor hazajött, a férje a leggyengédebb szeretettel simogatta meg az okogó asszonyt. Én téged így is szeretlek. Lehet így is. De ez nem nekünk nem megy. Ez nekünk nem megy. Egy gondolja valaki, hogy ez megy neki. Nem. Ez csak Krisztusnak megy. És csak Krisztus ereje, hatalma, szeretete tud túllépni a lehetetlenségeken. És tulajdonképpen ő tud bennünket elvinni Ninivébe is. Oda, ahova nem akarunk menni. És a mi Úrunk mutatta meg nekünk ott a Gecsemánébe, Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te. És ezzel dicsőítette meg igazán az ő Atyát. Ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem legyen meg a Te akaratod. És ehhez a mi hétköznapjainkban, mindennapjainkban tényleg egy nagyon komoly hitbeli harc, de ne legyünk jónások. És most ezzel fejezem be, hogy vizsgáljuk meg, hogy vajon nem vagyunk-e ugyanilyenek, mint Jónás. Nem ebben a Jónás hívő ember volt, hát próféta volt. Nem mondhatjuk, hogy nem volt az. Be is teljesedett a proféciája. Ő próféta volt. De hát ez volt a szívében. És most a hívő emberek is, csak vizsgáljuk meg magunkat. Mert könnyű a világra mutogatni Ninivére, de mi van a szívünkben? A te szívedben, az én szívemben. Mert engem újra és újra megvizsgál az én Uram. És sokszor meg is szégyenülök előtte, hogy mi van a szívemben. Köszönjük, Uram, hogy mielőtt te vihart támasztanál az életünkben, mindig szólsz, és szól a te igéd. Bárcsak megtanulnánk ezt a csodálatos törvényt, hogy te először az igéddel szólítasz meg bennünket. Az igéddel akarsz vezetni, irányítani, engedelmesség útján vezetni bennünket, Urunk. És azt is tudjuk, hogy bizony sokszor megértjük a te szavadat, és mégis ellenállunk, mégis menekülünk előled, mert az mi óemberi természetünknek rettenetes dolog megalázkodni, rettenetes gondolat szeretni az ellenségünket, rettenetes gondolat megbocsátani olyanoknak, akikről úgy gondoljuk, hogy halálos bűnt követtek el ellenünk, és te mégis a tieiddel éppen ezen az úton akarsz járni. Te felvetted, Urunk, a keresztedet, az Atya iránt való szeretetedből, engedelmességből, és meghaltál értünk, és azt várod, hogy a te néped kövessen téged ezen a keskeny úton. Bocsásd meg, hogy olyan sokszor mi másfele szeretnénk menni, mi menekülünk ezek elől a dolgok elől, mi nem akarjuk magunkat odaszánni neked, hanem azt akarjuk, hogy te cselekedd meg a mi kívánságainkat, akaratunkat. Bocsásd meg, hogy teljesen fordítva gondolkodunk, mint ahogy a te igéd adja a mi értelmünkbe a te igéd gondolatait, világos gondolataidat, Uram, és mi nem akarjuk megtenni. Könyörülj meg rajtunk, add nekünk az engedelmesség lelkét, add nekünk a szeretet és a hűség lelkét. Te vezess bennünket, Urunk, te gyógyítsd meg az életünket azokon a pontokon, ahol engedetlenek és vagyunk és bűnbe estünk. Add, hogy tudjunk mindenkor előtted megállni, tőled bocsánatot kérni, előtted megalázkodni, téged megdicsőíteni. Amen.